Nos, akkor nézzük, a 33-as lap legalján tartunk, Töjreszlejev Varim. Ugye azt mondtuk, hogy most már ott tartunk nagyjából, hogy ki lettek tisztítva a menórának a mécsesei, és most pedig ott tartunk, hogy Töjreszlejev Varim, hogy meg kell hozni a füstáldozatot, és a füstáldozat megelőzi a Tamid áldozat darabjainak az oltára való felvitelét és ott való elégetését. Tánya, Jugdám, Davas, nem már baj, Böjkerbe, Böjkerbe, Davas, Lői, nem már baj, Ele, Böjkerbe, Echadbe, vár. Milyennek a logikája? Az, hogy a füstáldozatnál kétszer szerepel az, hogy reggel. Ugye ezt már többször mondtuk, hogy a Tórában, amikor azt mondja, Böjkerbe, Böjkerbe, az azt jelenti, hogy kora reggel. Szó szerint viszont úgy fordítjuk, hogy reggel, reggel. A reggel, reggel az azt jelenti, hogy kora reggel. És ugye a füstáldozatnál az van írva, hogy reggel-reggel, a reggeli tamid áldozatnál pedig csak egyszer szerepel a reggel. Akkor logikus, hogy a füstáldozat, aminél kétszer szerepel a reggel, reggel-reggel, kora reggel, az előbb legyen, mint a tamid áldozat, aminél csak egyszer szerepel a reggel. Varim le mincho, ugye megyünk tovább, ugye a tamid áldozat mellé hoztak ugye egy maroknyi liszt áldozatot, és az áldozat darabjainak az elégetése az megelőzi annak a liszt áldozatnak a hozatalát, amit a tamid áldozat mellé hoztak. Ezt honnan tudjuk? De tányami nájus leje davar kajdemle tamicsel sáhár tamud laimárva arecha leha ajla vamárava ha ajla hi ajla arisajna. Ugye, honnan tudjuk, hogy ez így van? Ugyanis a Tóra azt mondja, hogy amikor megrakják a tűzrakást az oltáron, akkor rendezzék el rajta az égő áldozatot, ugye ez az égő áldozat, ez a tamid áldozat, aminek a részeit most felrakják az oltáron lévő tűzre, va aráha leha hajla, és rendezze el rá az olá, azaz az égő áldozatot. Mit látunk ebből? Azt mondta Rave, hogy az első áldozat, amit az oltára fel kell rakni, az az égő áldozat, és semmi más nem előzheti meg, innen tudom tehát, hogy a liszt áldozat nem előzi meg a magának az égő áldozatnak a darabjait. Mincha lecha vitin, és ugye a liszt áldozat után, ami kísérője tulajdonképpen a magának a tamid áldozatnak, utána jön a chavitin áldozat. A chavitin ugye az a főpap nap mint nap hozott kenyér áldozata, amiről már nagyon sokszor beszéltünk. Most ugye ezt az áldozatot a tamid áldozat részeinek az elégetése és a liszt áldozat után hozzák. Honnan tudjuk, ez így van? Mincha lecha vitin, ojló mincha. Nagyon logikus, hogy ez így legyen, hiszen a tamid áldozat és a vellé rakott liszt áldozat az tulajdonképpen egy egység. Úgyhogy így logikus, hogy a liszt áldozatot kövesse majd csak a főpapnak a napi kenyér áldozata. Lecha vitin lenne szachin, és sum mincha. Viszont a főpap kenyér áldozatát követi a boröntés, amit ugyancsak a tamid áldozat mellé kellett önteni. Mi az oka annak, hogy a boröntést megelőzi a kenyér áldozat? Azért, mert a kenyér áldozat, a főpap kenyér áldozata az hasonlít, nagyon hasonló a minőségében a liszt áldozathoz, és ezért a kettőt egymás mellett hozzák, és csak itána jön a bor. Szachin nem szafin, viszont ha szombat van, akkor a boröntés után jön a muszaf áldozat. Mi az oka ennek? Azt, hogy a Tóra úgy fogalmaz Mózes 3. könyvének 23-as fejezetnek 37-es mondatában, zevachun es szachim, áldozat és öntés. Tehát az áldozat mindig megelőzi az öntéseket, itt jelesül a boröntést. Muszafin leb a zichin, a következő dolog ugye az, hogy a muszaf ima után teszik a jön az, hogy a tömjént oda teszik a színkenyér asztalára. Ugye ez nem egy mindennapos áldozat, itt tulajdonképpen, ha jól értem, akkor itt magáról a színkenyérről van szó, és a színkenyér cseréjének egy része az, hogy oda teszik a tömjént mellé. Miért van ez így? Ha tányabb a zichin kajdmine muszafin, egy másik helyen úgy olvastuk, hogy a tömjén megelőzi a muszaf áldozatot. Azt mondja, a Talmud naihi, valójában ez egy mesterek közötti vita. Amara báje, mi sztábrakmán, damen muszafin, kölyminne be zichin, látni a már be bajke, le hagdi machin, ami be jöjjön, le acher. Erre azt mondta a báje, hogyha ez tényleg egy vita, hogy mi van előbb, a színkenyér vagy a muszaf áldozat, akkor logikus, hogy a muszaf áldozat legyen korábban. Miért? Mert ami, ugye, ugyanúgy, ahogy azt tanultuk, hogyha az szerepel a szövegben, hogy baboiker, hogy reggel-reggel legyen valami hozva, akkor azt jelenti, hogy még korábban, a reggel-reggelén, tehát az előrehozatala, vagy a még korábbra való helyezése az adott áldozatnak, akkor ugyanígy, amikor azt mondja a színkenyérről, hogy jöjj ma sábasz járhenna, a szombat napján rendezze el a színkenyeret, akkor ez pedig azt jelenti, hogy ez később kell, hogy legyen, mert itt a napján kifejezést mondja a reggel helyett. Akkor innen tudjuk, hogy a maga a színkenyér és a vele való tömjén az a nap során kicsit később van, mint a többi áldozat, és ezért aztán ez a muszafot követi. My time in the month, de kamár, bzichin kajdmi le muszafim. Azt kérdezi a Talmud, akkor viszont így van, akkor a másik vélemény, miért mondja azt, hogy előbb van a színkenyér, és csak utána a muszaf? Gamar huka mihavitim. Azt mondja azért, mert a rendelet kifejezés szerepel a havitin, a főpap kenyér áldozatának a kontextusában, és ez ugye megelőzi a muszafot, és ugyanígy a rendelet kifejezés szerepel a muszaf, a színkenyér áldozatnál, ezért azt tanuljuk, hogy a kettő egymás mellett van, és a kettőt nem szakítja meg a muszaf. Íme haszam gamár ligmerék hula milszame haszam. Azt mondja, ha viszont ez így van, akkor... akkor miért nem mondjuk még tovább? Miért nem mondjuk azt, hogy a maga a színkenyér az még az öntést is megelőzi, és közvetlenül a főpap kenyéráldozata után legyen? Lachjánébe jöjj. Azt mondja, ezért mondja ez a vélemény, azt fogja mondani, hogy ezért szerepel az, hogy rendezzék el a kenyeret a szombat napján, ami viszont egy kicsit késleltetésre utal, hogy korábban kell, de mégis egy kicsit később. Vagyis korábban, közel a főpap kenyeréhez kell elrendezni a színkenyeret, de nem közvetlenül mellette, hanem a muszaf után. Oké, megyünk tovább. Töjresse sákar hajszakra éva bén dam lejvarim. Pillanat, csak kinyitom az ablakot. Töresen sáhák réva bén dám lejvarim. Mikor kell reggeli füstáldozatot hozni? Ugye azt tanultuk 3 nappal ezelőtt a 31-es lapon, amikor ugye ott még a főpapnak a szolgálatáról volt szó, akkor ugye elsorolta a Jom Kippur napján, mi mindent csinál a főpap, és azt mondta, hogy a reggeli füstáldozat az a támid áldozat vérének a hintése és a támid áldozat részeinek az oltára tevése között van. És ugye mani. Ha visszaemlékeztek, sajnos nincs itt egy tábla, és remélem, hogy mindenki fejben tudja tartani. Ugye arról volt szó, már többször szerepelt ez a vita, ugye arról van szó, hogy a reggeli szolgálat része volt az, hogy a menórának a mécseseit ki kellett tisztítani. Ugye délután gyújtották meg mindig a menórát, reggel pedig, mire már elégtek ugye a kanócok, ki kellett tisztítani a mécseseket. És azt is tanultuk, hogy ezeket a mécseseket 2 részre osztották, volt az első 5 és az utolsó 2. Hogy miért kellett 2 részre osztani, erről tegnap tettünk említést, de mindenesetre két részben történt a tisztítás. Mi volt a 2 rész között? Ugye az egyik vélemény szerint a 2 rész között hozták a füstáldozatot, a másik vélemény szerint pedig a két rész között ha jól emlékszem, volt a áldozat vérének a felhintése. Most hirtelen elbizonytalanodtam. Egy pillanat, türelmet kérek. Igen, jól emlékeztem. Az áldozat vérének a felhintése. Tehát még egyszer. A bölcsek azt mondják, hogy a 5 gyertya után, az 5 gyertyát a 2 gyertyától azzal választjuk el, hogy, hogy az, a Dávid áldozat vérét felhintjük. Ába Saul véleménye szerint pedig az 5 gyertya és a 2 gyertya között a füst áldozatot hozzuk. Most mit mond a mi misnánk? A misnánk azt mondja, hogy a füstáldozat, az az áldozat vére és az áldozat darabjainak a oltára való felvitele között volt. Akkor kinek a véleményét követi ez? A bölcsekét, vagy pedig Ába Saulét? Mani, írabanon, bén, dam, lenéröjsz, mi baj? Hogyha a bölcsek véleményét követjük, akkor ez nem igaz, mert a bölcsek szerint a füstáldozat az 5 gyertya és a 2 gyertya között volt, akkor az azt jelenti, hogy ők úgy számolták, hogy az áldozat vérének a felhintése az 5 gyertya, a füstáldozat, a 2 gyertya, és utána jött csak az áldozat darabjainak az oltára való felvitele. Akkor az lett volna a helyes megfogalmazás, hogy a füstáldozat az az áldozat vére és a gyertyák között van. És nem pedig az, hogy az áldozat vére és az áldozat részeinek a oltára való felvizele között van. De Ába Saul, ha pedig Ába Saul véleményét követjük, aki szerint az áldozat vérét hozták, vagy hintették az 5 gyertya és a 2 gyertya között, akkor Bénnél is lejvarim, akkor pedig a sorrend az az, hogy 5 gyertya, áldozat vére, 2 gyertya, nem bocsánat, 5 gyertya, áldozatvére, 2 gyertya, füstáldozat, és az áldozat darabjainak az oltára való felvitele. Tehát akkor az ő véleménye szerint pedig Bén Néra Iszle Varim, akkor azt kellene mondani, hogy a füstáldozat az a gyertyák és az áldozat darabjainak a felvitele között van. Azt mondja, a Talmud le öjlomre, banen hibiszudur alak a májri. Azt mondja, a Talmud valójában a bölcsek véleményét követjük, tehát a helyes sorrend az az, hogy az áldozat vére, az 5 gyertya, a füstáldozat, a 2 gyertya és az áldozat darabjainak a felvitele, és nem tűpontosan van a misnában említve, valójában valóban a vér és a darabok között van a füstáldozat, csak bele van még téve ugye a 5 gyertya, meg a 2 gyertya, de ez nem azt jelenti, hogy ne a bölcseket követnénk, csak nincs tűpontossággal megfogalmazva a sorrend. Oké, mi volt a vége a misnának? A misna arról beszélt, hogy a délutáni füstáldozat az mikor van meghozva, Selbénál, Baj, Majszak, Rövő, Béne, Varim, Lene, Szachim. Ugye azt mondta, hogy a reggeli füstáldozat az a áldozat vérének felhintés és az áldozat darabjainak a felrakása között van, a délutáni pedig, Selbénál, Baj, Majszak, Rövő, Béne, Varim, Lene, Szachim, a áldozat darabjainak a felrakása és a boröntés között van. Na, ha nem illi, honnan tudjuk, hogy ez így van? Amer a végelen, de amer kra, ke minchaszabai kerke niszkai tásze, má minchaszabai kerke töjresz. Ke demeszlen szachim, afkán, ke töjresz, ke demeszlen szachim. Azt mondja a Talmud, Rabbi Jöjjelen azt tanította, hogy amikor a Tóra arról beszél, hogy milyen legyen a délutáni áldozat, akkor azt mondja Mózes 4. könyvének 28-as fejezetének 8-as mondatában, ke minchasza boiker ke niszkai tásze, csak úgy, mint a reggeli áldozatot és a öntését, úgy csináld a délutánit. Akkor ugyanúgy, ahogy a reggeli áldozatnál előbb van a füstáldozat, és utána az öntés, ugyanígy a délutánál is előbb van a füstáldozat, és ugyanígy az öntés. És az öntés. Azt mondtam, hogy oké, de ez tényleg így van, így mála hálánk, hogy töjjesz, nem ezt lejvarim, áfkánk töjjesz, nem ezt lejvarim, akkor teljesen párhuzamban kéne legyenek, és akkor a füstáldozat az nem csak az öntés előtt kéne legyen, hanem az áldozat darabjainak a felrakás előtt is kéne, hogy legyen. Míg szívke varém a bajker, ke minchasz a bajkek szívke, minchasz a bajker, vagy löjke varé a bajker. Azt mondja Talmud, igen, de azért nem visszük ezt a párhuzamot el egészen idáig, mert a Tóra nem úgy fogalmaz, hogy olyan legyen, mint az áldozat reggel, olyan legyen a délutáni áldozat, mint a reggeli áldozat darabjai, ami azt jelenti, hogy a darabok előtt kell, hogy legyen a füstáldozat, hanem azt mondja, hogy olyan legyen, mint a reggeli áldozat kísérői, azaz az öntés. És ezért az öntés előtt kell, hogy legyen, de nem kell, hogy az áldozat darabjainak felvitele előtt legyen. Tandorá banav niszkaira vissza hín, Ilmar se Sáchis Michel Arvis. Ugye az előbb említett mondatban azt mondtuk, hogy olyan legyen a délutáni tamidáldozat, ke minchasza bőjkel, ke niszkai tásze. Olyan legyen, mint a reggeli kísérő és öntés, úgy csináld a délutánit. Ugye, és innen tanultuk, hogy a füstáldozat az meg kell, hogy előzze a boröntést délután is, csak úgy, mint a reggeli áldozatnál is. Most erre azt mondja a tanú. Tanúrában a niszkére visszahin, jilmát se sáhrisz, misel árvisz, de biaimér jilmát árvisz, misel sáhrisz. Azt mondja a Talmud. Mit tanulunk miből? Hát, hogy ez a mondat itt Mózes 4. könyvének 28-as fejezetében, ez a délutáni áldozatra, ugye azt látjuk, hogy van egy párhuzam a délutáni áldozat és a reggeli áldozat között. Az nem világos, hogy melyik az, amiről a Tóra szól, és melyikhez hasonlítja. Az első vélemény szerint Yilmad és Sáchisz Michel Arvisz. A délutániról van szó, és onnan következtetünk a reggelire. Rebi azt mondja, hogy a reggeliről van szó, és onnan következtetünk a délutánira. Vislém a lerabbanan, hájbe tamicsabén a rábaim, szíve a Rebi, my time, azt mondja a Talmud. Az, hogy azt mondom, hogy a délutániról van szó, és ebből következtetek a reggelire, ugye ezt mondják a bölcsek, ez logikus, hiszen úgy tűnik a Tóra szövegének a kontextusában, hogy itt a délutáni áldozatról van szó. És azt mondja, hogy ugyanígy jár el a reggelinél. Viszont Rebbi, aki azt mondja, hogy itt a reggeliről van szó, ez nem világos, hiszen a kontextusból úgy tűnik, hogy a délutáni áldozatról beszélünk. Amarabbar ula, amarkrolla kevesz ha echod, ézó kevesse nem már baj echod, Hávé, önmérzett, amit se a sáhár. Azt mondja a Talmud, igen, Rebbi azt fog erre válaszolni, ugyan valóban úgy tűnhet a kontextusból, hogy a délutáni áldozatról van szó, de mégiscsak a reggeliről van szó itt, mert a Tóra azt mondja, hogy amikor azt fejezik ki, hogy milyen öntést kell az áldozat mellé tenni, akkor azt mondja, hogy niszkőre vissza hinlek kevesze a echod. És az öntése egy negyed hin, az egy bárány mellé. Most ez a kifejezés, hogy egy bárány, ez a reggeli támidnál van, és innen veszük, hogy akkor, hogy ez a reggeli támidról, tulajdonképpen ez a mondat kikerül a kontextusból, és itt most nem a délutánról van szó, hanem a reggelről, és a reggeli bárányról van szó, a reggeli áldozatról, és annak az öntéséről, és innen következtetünk a délutánra, és nem fordítva, hogy a bölcsek mondják. Mert a bonom májechod, ha mi juhat se beerdrói, azt mondják a bölcsek, viszont mit fognak erre mondani? Szerintük mit jelent az, hogy az egy bárány? Szerintük azt jelenti, nem arra utal ez, hogy ez a reggeli áldozat, aminél ezt a kifejezést használja, hogy egy bárány, hanem az echod az azt jelenti, hogy különleges. A különleges bárány. Mit jelent az, hogy különleges bárány? Az azt jelenti, hogy a bárány, amit hozol, mindegy, hogy reggel vagy délután, az egy különleges, szép bárány legyen a nyájból. De Rebbi mifkárni dréhem nafka, honnan fogja ezt Rebbi tudni? Ugye ő ezt a echodot, az egy bárányt ezt már felhasználja arra, hogy innen tudjuk, hogy ez a reggeli bárány. Rebbi nafka mifkárni dréhem. Általában a Tóra azt mondja, Mózes 5. könyvének 12-es fejezetének 11-es mondatában, hogy a felajánlásatok az a legjobbjatokból legyen. Tehát ezt nem kell ebből tanulni. Rabbanan, chadbe chojva, ve chadbe nedava, utzrichi. Mit fognak erre mondani a bölcsek? Ők azt mondani, hogy igen, de ott Mózes 5. könyvében az önkéntes felajánlásokról van szó. Itt viszont a kötelező közösségi felajánlásokról, és mind a kettőhöz szükség van egy-egy figyelmeztetésre a Tórából, hogy a legjobbból hozzuk. Oké. Idáig tartott a Tamid áldozat problematikája, illetve az egész felsorolás azzal kapcsolatban, hogy mi volt a mindennapos szolgálat a szentében. És ugye a vége a misnának, amit most elemzünk, az arról szólt, hogy a kohént oda vezették a mikvéhez, a béta fárvában, ahol alámerült, és hogyha egy idősebb főpap volt, vagy egy kényesebb főpap, akkor a hideg vizet azzal langyosították, hogy forró vasakat beletettek. Ugye az a probléma, amivel most foglalkozni fogunk, hogy szabad-e forró vasat a hideg vízbe tenni szombaton. Ugye itt ugye nem szombatra, hanem Jom Kipurról beszélünk. A Jom Kipurkor ugyanolyan munkatilalmak vannak, mint szombaton. És ugye a probléma az az, hogyha belerakok egy vas eszközt, szerszámot a hideg vízbe, azzal, azzal tulajdonképpen úgy járok el, mint egy kovács. Megkovácsolom azt a szerszámot, megerősítem, vagy nem tudom, mi lenne a jó kifejezés, a vasat, és ez olyan, mint az utolsó kalapácsütés, hogy az egyik a 39 szilmutott munkáknak szombaton, hogy befejezzek egy alkotási folyamatot, amikor belerakok egy forró vasat a hideg vízbe, azzal az alkotását annak az eszköznek, annak a vasnak befejezem. Szabad ezt csinálni Jom Kipurkor? Erről lesz szó. Tánya, Amarabi Judás, a Sőesel Bárzai Mechami Mervém Kipur, mert tényleg szerint, de is Tafik Cín Asszan. Tanultuk egy brájtában, hogy Juda azt mondta, hogy forró vasakat, vasrudakat melegítettek a tűzben még Erev Jom Kipur előtt, még Erev Jom Kipurkor, tehát még Jom Kipur előttről, és ezt betették a hideg vízbe, hogy a víznek a jéghideg hőmérsékletét egy kicsit enyhítse. Aha, edzés. Igen, lehet, hogy az edzés a jó kifejezés. Edzük a vasat. És azt kezdett, Almudva, Lajmet Szarjef, ez a vasnak az edzése? Szabad ilyet csinálni? Amarav Bibi is, Lajhi Giale Ciruf. Azt mondja, Bibi, mi az egyik válasz erre? Hogy ez nem volt azért annyira forró, hogy ezt edzésnek lehessen nevezni. Forró volt az a vas, de nem annyira, hogy edzés. Összeszóval nem teljesen értem, hogy ha ezt Erev Jom Kipurkor melegítették fel, akkor az hogy maradt olyan forró, hogy reggelig még olyan forró legyen, egyáltalán fölmerüljön, hogy az edzés. Nem tudom. A bája már, egy másik válasz, a filu témaség jeleciluf, davasaim is kávém muta. A bája azt mondja, ha még azt is mondanánk, hogy ez egy olyan forró vas, hogy ez edzésnek számít, de mivel énoim is kávém, az ő célja az nem az, hogy megedze a vasat, hanem valami egész más, ezért ez tilos. Ez nem tilos. Emlékeztek, ez egy vita a Talmudban, amit a szombat traktátusban sokat foglalkoztunk vele, hogy Einoi Miskaven, ha valaki elkövet egy szombatszegést, de úgy, hogy nem a szombatszegés a célja, akkor az tilos, vagy nem. Ugye az egyik legjobb ugye itt példájára nem egészen ugyanez, mert az lakas én cöchel a gufa, de hasonló ugye az, amikor a padot végighúzzuk a kertben, és ezzel felszántjuk a földre. Akkor itt is ugye nem az volt a célom. A célom az nem az volt, hogy felszántsam a földet, és ezért egy vélemény azt mondja, hogy ez nem tilos. Akkor itt is beraktam a vasat a hideg vízbe, nem az volt a célom, hogy a vasat megedzem, hanem az, hogy a víz egy kicsit kevésbé legyen hideg. Akkor ez, azt mondja, báje egy énömi szkávén, egy tipikus esete a nem célzott szombatszegésnek, és ez nem számít szombatszegésnek. Mi a már a báje, ha hívja a tányam, szárön lasszalja, filő makömsi, és amba heresz, jakuc, divrebi, és jelva, vinomba, kral, amali, Amara Bájer, Rebbi Huda, de Amar Davén, Szkáven Asszur. Azt mondja a Talmud, és tényleg a Bájer szerint, ha valami én, hogy mi Szkáven. Valami nem szándékos. Akkor az megengedett? Van egy brájta, ami a körülmetéléssel foglalkozik, és arról szól, hogyha ugye a körülmetélés és a poklosság egy furcsa egybeállásával foglalkozik. Arról van szó, hogyha valakinek a poklos seb, az pont azon a ficsma részen jelenik meg, amit a körülmetélésnél le kéne vágni. Ugye általában nem szabad egy poklos sebet kivágni. Tóra azt mondja, hogy a kohém ki kell, hogy jöjjön, meg kell, hogy nézze, meg kell, hogy állapítsa, hogy az illető poklos, és azt szerint kell eljárni, ki kell menni a táborból. Mi a helyzet akkor, hogyha a ficsmán jelenik meg? Azt mondja erre a brájta, hogy mivel a Tóra úgy fogalmaz, hogy jöjjmas mindig himmelöbb szárral laszaj, a nyolcadik napon metélye körül előbőre húsát, miért kell hangsúlyozni, hogy húsát, ami egy fölösleges szó, mondhatta volna csak annyit, hogy előbőrét, és erre azt mondta Rabbi Yoshia, hogy azért, hogy azt lássuk, hogy akkor is, hogyha ott van egy poklos seb, és azt gondoltam volna, hogy azt nem lehet levágni, a Tóra azért mondja, hogy vágja le előbőre húsát, hogy még akkor is, hogyha egy poklos seb ott van, akkor is vágja le. Oké? Okay. Erre azt kérdezte a Talmud, ott, amikor ezt a részt taglalta, miért van erre szükség? Ugye eleve van egy olyan alapelv, hogy én nem iszkáven, mutat, ha valakinek nem egy tilalomszegés a célja, akkor is, hogyha közben megszeg egy tilalmat, akkor az megengedett. Itt is nem az a cél, hogy levágjam a poklos sebet, hanem az, hogy csinálják egy micvát, hogy levágjam a ficsmát. Akkor nem kell ehhez egy külön tórai engedmény, vagy egy tórai utalás, anélkül is tudom, hogy ezt lehet. És mit mond erre a Bájer? A Bájer azt válaszolta ott, hogy azért, mert Rabbi Yehuda szerint az én nem is káven az tilos. Ha valakinek nem is célzott a tilalomszegése, akkor is a tilalomszegés marad. És ezért önmagában ebből a logikából még nem tudtam volna, hogy szabad levágni ezt a ficsmadarabot. És ezért kellett mondja a Tóra, hogy Yimol Pszára Lasszaj, hogy a előbőrének húsát vágja le, hogy ebből tudjam, hogy mindenképp, akkor is, hogyha ott van ez a ficsmadarab. Mindenesetre mit látok ebből? Hogy a Bája szerint, ugye idézve Rabbi Yehudát, a Bája szerint én nem is káven asszur, ha valaki nem szándékosan is követi el a tilalomszegést, az akkor is tilalomszegésnek számít. Akkor itt hogyan lehetséges, hogy a Bájehez, vagy a Bájére olyan választ, a Bája nevéhez egy olyan választ fűztünk, ami abból a premisszából indul ki, hogy én nem is káven mutar, hogy valaki nem szándékosan szeg tilalmat, akkor az megengedett. Hanem illi, beholatőre kullával hachat, sziruvdra bonanú, azt mondja, Talmud, igen, jogos, a Bája valóban, általában azon az állásponton van, hogy én nem is káven asszur, hogyha valakinek nem is szándékos volt a tilalomszegése, az a tilalomszegés, akkor is tilalomszegés, de ez csak egy tórai tilalomnál. Egy rabbinikus tilalomnál ő is azon az állásponton van, hogy egy tilalomszegés, ami nem szándékos, az megengedett. És ezért itt is ezeknél a vasdaraboknál, a hiába még, hogyha ez edzése is a vasnak, az nem lenne a Tóra szerint tilos. Miért? Mert nem egy eszközről van szó, nem egy vas lábosról, vagy egy vas tepsiről, hanem egy vas rúdról. És a vas rúd az nem eszköz, tehát az eszközt lehet edzeni, az számít az eszköz befejezésének. De ebben az esetben ez nem számít az eszköz befejezésének. Oké, okay. Jön a következő misna, folytatjuk azt az elbeszélést, hogy mi történik a főpappal a Jom Kippur során. Hívjuk le Bésza Párva, elhozzák a Bésza Párvához, ahol a mikve van, Ube Koides hajsza, hol volt ez a mikve? A szentély belső udvarának a területén. Emlékeztek, ez a szentély udvarának a délkeleti sarkában van. Parszú szadin se a busz bejnél a béna am, kides jadav ráglav. Mit csináltak? Kifeszítettek egy vászonlepedőt közé és a nép közé. Ő megmosta a kezét és lábát, levette az aranyruháját. Rabbi Meir, hogy miért pasát kides jadav ráglav? Rabbi Meir szerint nem, először vette le a ruháját, és utána mosta meg a kezét. Emlékeztek el egy vita, hogy a bölcsek és Rabbi Meir között, amiről már korábban szó volt, hogy mi a sorrend. A kéz, ugye minden mikvénél van két kéz és lábmosás. És öt mikve van, és 10 kéz és lábmosás. Miért azt mondja, hogy mindig először leveszi a ruhát, kezet és lábat mos, mikvézi, fölveszi a ruhát, és kezet és lábat mos. A bölcsek szerint pedig először kezet és lábat mos, leveszi a ruhát, mikvézi, fölveszi a ruhát, és kezet és lábat mos. Jaradve tavaly valami sztápeg, ezek után lemegy, alámerül a mikvébe, följön, és megtörli magát, hívjulói bigde lavon, fölveszi a fehér ruháját, ugye lavás vagy kidés adva ráglav, és megmossa a kezét. Be sáhár, haja, löjves, pluszin, sels ném asszar, manneu, beinár, báim, niduin, sels moin, mői, zuz. Milyen fehér ruhát viselt? Az első vélemény szerint, Rabbi Meir véleménye szerint, de eltért a két ruha, amit reggel hordott, és amit délután hordott. Ugye kétszer volt rajta fehér ruha. Úgy nézett ki, hogy arany, fehér, arany, fehér, arany. És így jött ki az öt váltás, vagy az öt szolgálat, ami között volt, hogy az elej összesen öt mikve és 10 kéz és lábmosás. Tehát kétszer volt rajta fehér ruha. Az első fehér ruha, a lévés pluszin, ami a leg... Egy pluszin az filuszin, filuszi fehér vászonból, ami nagyon értékes egyiptomi vászon volt, aminek az értéke 12 mane. Az átszámítva... Tizenkét mane, az körülbelül... Mai, hogy van, 12 mane... Szájmzúz a 100 000, körülbelül egy ilyen 6-700 000 forint mai értéken. Niduin, délután pedig se smajnömőizúz. És délután pedig egy kicsit kevésbé értékeset, ami csak 800, 8 manne, vagyis 800 zúz. Ez Rabbi Meir vélemény. Hami mémű, sáha előjövő, és mai is mainé szar manne, bevel, balim se nem a szar manne. A bölcsek szerint még értékesebb volt, szerintük is a reggeli értékesebb volt, mint a délutáni, de a reggeli az 18 mane, nem csak 12, és a délutáni volt 12. Hákös lajsi mane, mindesetre a kettőnek együtt az értéke, az 30 mane volt. Szóval mind a ketten egyetértenek azzal, hogy a reggeli fehér vászonruha és a délutáni fehér vászonruha eltért az értékében, erről majd a Talmud beszélni fog, hogy ennek milyen jelentősége, vagy ez miért van így. A különbség az az volt, hogy a bölcsek szerint ők még magasabbra tették az értékét, és ők azt mondták, míg Rabbi Meir azt mondta, hogy a reggeli 12 volt, a délutáni 8, a bölcsek azt mondták, hogy a reggeli 18 és a délutáni 12. Élu Michel Cibur, Imracel a Hőszif, Moisif Michel Oly, mindezeknek, ugye ez nagyon értékesnek számított, mindezeknek a költségét azt a közösség állta, ha viszont ő a főpap a saját pénzéből ezt hozzá akar tenni, és egy még értékesebb ruhát akart venni, akkor ez természetesen meg volt neki engedve. Drága barátaim, idáig tartott a misna. Holnap, ha minden jól megy, akkor reggel 7:30 körül folytatjuk. Addig is mindenkinek kívánok egy további szép estét, békét Izraelbe, szép ünnepet holnap este. Ahogy mondani szoktuk ilyenkor, a balasz a taira be simcho be pnimius. Fogadjuk a Tóra tanítását és a Tórát örömmel és belső átérzéssel. Minden jót kívánok, se vuatov, gita vach, it jantöv.